2020. január 22-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban.
Kertbarátok.
Bratsz, továres, sipreti!
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunk a 30 év remény sorozat szellemében készült. Kertbarátok műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma dr. Jakab Sámuel talajtani tudományos kutatóval beszélgetünk múltról és jelenről, a talajaink minőségéről. Ha idejük engedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Igen, megy a Magnó vándorútra. Aki viszi, Nagy Miklós. Aki ez vitte, azt rögtön megismerik a hangfelvételből.
Dr. Málnási Géza egyetemi előadó tanár kérésére ezúttal a Magnót a Marosvásárhelyi Talajtani és Agrokémiai Hivatalban kapcsoltam be, és itt ül előttem Jakab Sámuel, aki a talajtani kutatásait sikeresen köti egybe orvostudományi kérdésekkel.
Ez tulajdonképpen mellékes foglalkozás. Szabad időmben foglalkozom ezzel.
Tehát akkor maradjunk a szorosan vett talajkutató feladatainál. Milyen szempontból kutatják, vizsgálják a talajt?
Hivatalunknál a talajkutatás tulajdonképpen a mezőgazdaságot szolgálja. Gondolom mindenki tisztában van azzal, hogy földünk egyre gyarapod a lakosságának, az élelmiszer szükséglete rohamosan növekedik. Ez olyan tényező, ami elől nincsen kitérő. Napról napra több táplálékra van szükség, több élelmiszerre van szükség, ezt kénytelenek vagyunk előteremteni. Tudnunk kell azt is, hogy termő földterületünk véges. A talajkutatónak az a feladata, hogy felkutassa a pillanatnyilag mély ismeretlen termőtalajokat, és arra kell törekednünk, hogy minél több termést ki tudjunk csikarni a földből, a talajból, ehhez pedig csak úgy jutatunk el, ha nagyon jól ismerjük a talajt, nagyon jól ismerjük azt a közeget, amely megtermi mindennapi élelmiszer szükségletünket.
Mindemellett az is lényeges, hogy az emberiség hogyan gazdálkodik a környezetével, tehát miként hat rá, illetőleg az miként hat vissza rá. És tudom, hogy ez a kérdés is foglalkoztatja önt, hiszen a Hét folyóiratban és egyéb szaklapokban nem egy cikke jelent meg erről.
A talaj földünknek egy olyan tényezője, amely képződését befolyásolja az éghajlat, a domborzat, a geológiai szerkezet, a növényzet, de lényegesen befolyásolja maga az ember is. Az említett tényező, hogy bármelyiket megváltoztatjuk mesterségesen, vagy természetes folyamat útján megváltozik, elengedhetetlenül változás áll be a talaj további fejlődésében is. Éppen ezért ahhoz, hogy megértsük, hogy a talaj milyen irányba fejlődik a jövőben, különösen a ma már nagyon-nagyon erős emberi behatásra szükséges ismernünk az összes többi természeti tényezőket is, amelyek a talaj életét valamilyen formában befolyásolják. Ezért foglalkozom én is komplexen a talaj fejlődésével, a természeti földrajzi tényezőknek a komplex hatásával is. Most már a természeti tényezőknek ez a komplex hatása nem csak a talajra hat ki, hanem természetesen kihat magára az emberi társadalomra, és fordítva. Nagyon érdekes, izgató kérdés ez a kölcsönhatás. Egyfelől a természeti tényezők, másfelől pedig az emberi társadalom egymással való hatása. Ezzel én szívesen foglalkozok, ezért is írtam az említett cikkeket, és ezért is foglalkozom a jövőben is ezzel a kérdéssel.
Azt hiszem, hogy ezek a többletfeladatok azoknak az embereknek, akik ezt szenvedéllyel szívesen csinálják, nem is jelentenek túlzottan nagy megterhelést.
Megterhelést semmiképpen sem jelentenek. Sok munkát jelentenek, viszont én nem érzem megterhelésnek ezt. Már csak azért sem, mert senki se kényszerít engem erre, hanem saját magam érzem. Úgyhogy ezt csinálni kell, és ezt jó kedvel csinálom, és sose fáraszt-e.
Mikrofonunk előtt dr. Jakab Sámuel, tudományos kutató. Egy 1975. április 26-án elhangzott felvételt hallgattunk meg. Milyen most visszahallgatni annyi év távlatából, Samu bács, ezt a felvételt?
Nagyon figyelmesen hallgattam, hogy vajon mondtam valami olyan badarságot, ami most meg kellene tagadnom. Nem találtam olyat, úgyhogy teljesen egyetértek vele, és nem tagadok meg semmit se abból, amit ott akkor mondtam. Megállja a helyét minden akkori mondásom.
Érdekes, hogy mi azt halljuk, hogy abban az időben illet dicsérni a kommunizmust, a szocializmust, de ebben a hangfelvételben szó nem esett róla, hanem tudományos dolgokról, szakmai dolgokról esett szó.
Én sose szoktam semmilyen eladásomban, se vizsgán, se dolgozatíráskor, soha nem kevertem bele a napi politikát a mondandómba. Visszaemlékszem, hogy amikor írtuk az államvizsga dolgozatot, a évfolyam társai mindenik azzal kezdte, hogy az utolsó pártkongresszus alkalommal mi hangzott el, és mit mondott György Üdés, későbben pedig Ceausescu. Én sose írtam egyetlen egy mondatot. És most állítom, hogy soha le nem írtam Ceausescu-nak például a nevét. Én soha le nem írtam.
És ezért nem mondták, hogy ennyi-bennyi azért úgy illenék legalább egyszer megemlíteni a nagy pártvezér nevét?
Nem. Senki nem mondta. Senki nem mondta államvizsga alkalmával sem, mikor a dolgozatomat bemutattam. Ott sem említettem, de senki nem volt felelősségre, hogy nem említettem, és a maximális jegyet kaptam annak ellenére rá. Úgyhogy a tanárok se igényelték. Csak azok a kollégáim írták, akik úgy érezték, hogy azzal ők többet tudnak mondani, mint amit kellene.
És valójában abban az időben ez egy plusz volt, hogyha esetleg idéztünk a pártvezértől? Azt mondták, hogy na jó, akkor egy fél ponttal többet kap, mert erre is odafigyel a kutató?
Legalábbis részemről nem tapasztaltam ezt. Lehet, hogy volt olyan tanár, aki ezt igényelte volna, én nem tapasztaltam részemről. Lehet, hogy voltak olyan kollégáim, akik gyengénben érvényesültek így a tudománnyal, és ezzel próbálták pótolni. Hogy nekik ez pluszt jelentett, vagy nem, én azt nem tudnám megmondani most. Nekem nem jelentett mínuszt, hogy sose említettem meg.
Dr. Jakab Sámuel, amikor annak idején eldöntötte, hogy talajtani kutató szeretne lenni, akkor mi indította el ezen a pályán? Mi volt az a lökőerő, vagy mi vonzotta ehhez a pályához? Mert bizonyára gyerekkorában nem ez volt, hogy ja Istenem, a talajok hogy működnek, és mi van a talajokkal?
Azt se tudtam gyerekkoromban, hogy mi az, hogy talaj. Nem tudnám pontosan megmondani. Egy dolgot viszont tudok, hogy gyerekkoromban édesapám birtokán volt két nagy árok. Az engem mindig izgatott, és láttam ott a rétegeket, amik nem tudtam, hogy azok tengeri üledéknek a maradványai, de az mindig izgatott engem. Nem tudom, hogy miért, de izgatott. És ez megmaradt később is, hogy ha láttam valahol egy ilyen természetes feltárás, ugye kicsit érdekelt. Meg aztán kezembe került középiskolás kisdiákkoromban egy Erdély Múzeum Egyesületnek egy kiadványa, amiben szerepelt Balog Ernő, később tudtam meg, hogy geológus professzornak írása a geológiára. És az engem megragadt. Valahogy olyan vonzó volt az írása, hogy nagyon megragadt az én fantáziámat. Talán ez is hozzájárult, hogy valahogy vonzottam a természettudományok iránt, de talajtan iránt azt se tudtam, hogy létezik talajtan. Sokkal későbben tudtam meg az egyetemista koromban.
A családban volt hagyománya, hogy valaki ilyen tudományos dolgokkal foglalkozzon?
Nem. Dédnagyapám, ő volt író ember, idősebb Jakab János, aki tulajdonképpen jogász volt itt Marosvásárhelyen, és Bolyaiaknak családi ismerőse volt. Ő írt egy olyan könyvet, amire én ezelőtt 2-3 éve bukkantam rá a Teleki TK-ba, latin nyelven írt, de a jogi kifejezésekről írt egy tudomány. Akkor tudtam meg, hogy a dédnagyapám egy ismert jogász volt. De természettudománnyal nem foglalkozott utána se senki, mert a fia, aki szintén Jakab János volt, az is jogász lett, apám pedig mezőgazdász volt, és én mellette ismertem meg tulajdonképpen édesapám mellett gyerekkoromban a természetet, mert jártam ki a határa mindenfelé, dolgoztam úgy, mint bármelyik falusi paraszt gyerek, és közel kerültem a természethez, és valahogy az vonzott mindig. Meg hatással volt rám talán a középiskolában, egy földrajz tanárom, aki rettenetes pontos ember volt, és az volt annak idején, amikor divat volt a diákoknak a fenyítése, ugye a tenyerest mindennapos volt. Ez volt az egyedüli tanár, aki soha senkit meg nem fenyített, hanem csak szóval dorgálta meg, de az a dorgálás az annyira hatott a diákokra, és rám különösen, hogy ha valamiért megdorgált, én elmenekültem volna akárhova a föld alá is. Na hát ő hatott rám, mert nagyon érdekes órákat tartott, de azok eladásokat voltak, vetített előadások tartott minden alkalommal. Tehát ő is hatott olyan irányba, hogy valahogy a természet felé igazodjak. Meg aztán, mielőtt én érettségiztem volna, a kémia és a geológia valahogy vonzott. Akkor már ugye értettem, tudtam, hogy mi az a geológia. Kémia tanáromat nem sokan szerették, én szerettem Barabás Bélát. Tőle sokat tanultam, és ilyen irányban volt az érdeklődésem, talajtan irányában nem, mert csak egyetemista koromban tudtam meg, hogy létezik talajtan, külön tudomány.
Munkára felszaporál, mint a tájon, zengjen a ritmus, a dallam a szájon. Mozdul az értelem, dobban a szív, dobog fél ragyog, mindenkit munkára hív.
Munkadal
a szállam, a élet van, a élet pártunk vezet körülöttük, felragyom a nyár.
Munkadal
a
szállam,
virágzik az élet, termel a gyárdi, törődnek a gépek, szépül az emberek arca, a rét, arca visszadobogja a szép ütemét.
Munkadal
a szállal, a szállal élet van, a élet pártunk vezet, körülöttünk felragyog a nyár.
Munkadal
a szállal, a szállal élet van, a élet pártunk vezet, körülöttünk felragyog.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják, stúdió meghívottunk dr. Jakab Sámuel, talajtani kutató. Milyenek voltak az egyetemi évek? Milyen volt az akkori tanároknak a hozzáállása a tantárgyakhoz? Mennyire volt elpolitizálva, vagy inkább szakmai volt?
Inkább csak mi. Volt egy-két olyan tanár, aki próbálta politizálni, de általában azt nem szerettük, és nem is vettük komolyan. Legalább én ne beszéljek minden évfolyamtársam nevében, de a többség talán így. Azokat a tanárokat kedveltük, akik kimondottan szakmát adták úgy elő, hogy az vonzóvá tette. És volt egy pár ilyen tanárom.
Az elméleti oktatás mellett gyakorlatit is kaptak?
Igen, volt gyakorlati oktatásunk. Én 5 évet jártam, 5 éves volt akkor az én szakmámban az oktatás, és minden nyáron volt 6 hetes gyakorlatunk. Ez első, másod, harmad, negyed év után is. Ezen kívül évközben is sokat kirándultunk.
Akkor azt jelenti, hogy itt a körzetünket, az adás körzetünket úgy ismeri, mint a tenyerét mondhatnánk.
Jól ismerem. Azt hiszem, hogy nálamnál jobban nem sokan ismerik a vidéket, nem csak Maros megyét, hanem Erdély területét is, hiszen sokfelé térképeztem, aztán miután talaj térképezéssel foglalkoztam 20 éven keresztül. Azzal járt, hogy menni kellett sokat, és sokfelé, és figyelni kellett mindenre.
Milyenek a talajaink?
A talaj nagyon sokfélék, azzal kezdeném. Nagyon sokféle a talaj. Szinte nem is hinnék az emberek, hogy mennyire sokféle talaj. Ha csak egy falut, nem községet, egy falut vennék számításba, egy olyan falut, amely mondjuk van 800 hektár területe. 800 hektár mezőgazdasági területén van legalább 25-30 féle talajt lehet elkülöníteni. Persze ezek nem különülnek el élesen egymástól, de ha az ember ugye, apró pénzre veszi és feltérképezi, akkor jön rá, hogy mennyire változatos sokféle. Jók a talajaink, de óvni kell, vigyázni kell, mert nagyon könnyen károsulhatnak. Általában a talajn szelvénynek a kialakulásához több évtized, évszázad kell. Vannak, akik azt mondják, hogy évezred, évmilliók, az egy kicsit túlzás. Nem kell olyan sok. Pár száz év is elég ahhoz, hogy jó talajszelvény kialakuljon. Sőt, van eset, amikor annál kevesebb is. Viszont a tönkretétele megtörténhetik napok alatt.
Mennyire romlott a talajok minősége azóta, hogy ön a pályára állt? Most követi-e, hogy hol erodálódik a talaj, hol változik valamit az összetétel?
Utóbbi években, ugye én most már rég nyugdíjas vagyok, már nem követem annyira, de elég sokáig követtem. Amit tapasztalatból tudok, és mérések alapján tudok, a változás, tehát azelőtt 30 évre történt változás előtt, ugye én kezdtem a talajtani pályámat valamikor 60-as évek elején, és folytattam a 80-as, tehát több mint 20 éven keresztül. Csak a megyénkbe, ha csak Maros megyére gondolok, akkor is a talajnak a kémhatása kb. 1 pH értékkel csökkent. Tehát savanyodott a talaj, de ez annak tulajdonítható, hogy annak idején, a kollektivizás idején nem volt meg a lehetőség arra, hogy olyan műtrágyákat szerezzenek be a állami gazdaságok és TSZ-ek, ami változatos, és ami külön talajokra legjobb lett volna, hanem volt egy-kétféle műtrágya, és különösen, amit a Vásárhelyen létrejött a vegyi kombinát eleinte, inkább ammóniumnitrátot gyártott, az pedig savanyító hatású. Márpedig egy már eleve enyhén savanyú talajra évek folyamán, tehát 10-15 éven keresztül ugyanazt a savanyító hatású műtrágyát használják, az kétségtelenül, hogy rontja a talajnak a minőségét. Nyugaton változatosabb volt a műtrágyák minősége, tehát többféle minőségű műtrágya, mert három alapelem van, amire szüksége van a talajokra, a növények fejlődésére: a nitrogén, a foszfor és a kálium. Na most már nálunk, amikor létrehozták Vásárhelyen a kombinátot, akkor ezek közül csak a nitrogén tartalmú műtrágyákat állították elő, az pedig savanyító hatású. Viszont nem minden talajnak csak az kell, hanem van olyan talaj, ahol a foszfor kell, van ahol a kálium kell. A nyugati államokban megvolt ez a lehetőség, hogy a talaj szükségete szerint alkalmazok a műtrágyát. Nálunk nem ezt csinálták, hanem volt az a nitrogén műtrágya, ha kellett, hanem egy talajra azt adták. Akkor is, ha éppen nem arra volt szükség, mert abban már volt bőven. És ezért károsítja a talajt. De ha a műtrágyát úgy alkalmazzuk, hogy tudjuk, hogy mi hiányzik a talajból, és mit kell pótolni, és azt csak annyival pótoljuk, amire éppen szüksége van, nem pedig pluszba, akkor nem romlik föltétlenül a talajminőség. Akkor romlik a talajminőség a műtrágya miatt, amikor nem tudatosan, nem észszerűen alkalmazzuk és adagoljuk azt a műtrágyát. És innen az a téves, sokszor téves képzet az emberekben, hogy a műtrágya rontja a talajokat. Nem a műtrágya rontja a talajokat, hanem az ember rontja a talajt azzal, hogy nem ismeri a talajnak az igényét, nem tudja azt, hogy mire van szüksége, és melyik műtrágyára van szüksége. Ma már van lehetőség válogatni, mert most már lehet nálunk is találni foszforműtrágyát, lehet káliumműtrágyát, lehet olyant, ami savanyú talajokra van, amely a lugos talajokra szükséges, és ma már van választási lehetőség. Úgyhogy ma már nem rontjuk annyira. Természetesen a szerves anyag utánpótlásra is szükség van, tehát istállótrágya formájában, vagy komposzt formájában, vagy növényi maradványoknak a talajba való bedolgozásával, mindenképpen kell a szerves anyag utánpótlás is, mert ezt a műtrágya nem tudja helyettesíteni. Annyiban, hogyha ésszerűen műtrágyázok, és azzal jó növényállományt tudok előállítani, az a növényállomány sok növénymaradványt hagy vissza, ugye aratás után, és ha bedolgozzuk a talajba, az pótolja a szerves anyag hiányt. Úgyhogy nem kell olyan egyszerűen elítélni a műtrágyázást. A műtrágyázásra szükség van, volt, és még sokáig szükség lesz.
Annak idején a TSZ elnökök vagy a pártbizottság vezetői mennyire tartották a kutatókkal a kapcsolatot? Megkérdezték, hogy mi a véleményük, ha mi ezt csináljuk, akkor jó lesz, vagy nem lesz jó? Vagy akkor tervgazdaság volt, és csinálták, amit a párt mondott?
Hát a legtöbben azt csinálták, amit a párt mondott. Voltak kivételek, nem is annyira a TSZ elnökök, mint inkább egy-egy agrármérnök részéről, aki rájött arra, hogy nem lehet mindent csak úgy, ahogy fentről jön az utasítás, úgy véghez vinni, hanem gondolkozni is kell. És volt ilyen eset, nem is egy. Ilyen volt például Fülöp, itt Nyárád, Szeredában volt mérnök, ilyen volt a Szőkefalmi Állami Gazdaságnak a főmérnöke, akik mindig megkérdeztek, ha szükségük volt éppen tanácsra, mondjuk az én tanácsomról mindig felhívtak, hogy itt ezt és ezt tapasztaltam, mit csináljak. Voltak ilyenek, de kevés ilyen volt. Sajnos azt kell mondanom, hogy kevés ilyen. Nagyon sok agrármérnök, ahelyett, hogy felfelé hozta volna a falusi embert, a TSZ tagot, inkább ő süllyedt le a TSZ tagok szintjére. Fordítva kellett volna. Persze kivételek mindig voltak.
És ma jobb a helyzet? Ma megkérdezzük a hozzáértőket, vagy okosabbak vagyunk mindenkinél ma is?
Hát, most már nem tudnám megmondani, mondom, mert én mindjárt 10 éve kiléptem, úgyhogy nem vagyok annyira kapcsolatban a termelőkkel. Úgyhogy
de magánemberként nem kérdezik meg?
Van, amikor megkérdeznek. Nem is csak innen a közeli környezetemből, hanem távolabbról is, de nem ez a jellemző sajnos.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Stúdió meghívottunk dr. Jakab Sámuel, talajtani tudományos kutató. Milyenek voltak azok az évek, amikor a kutatással foglalkozott? Mennyire voltak felszereltek, mennyire volt nehéz kutatni, mennyire szóltak bele, hogy mit kutassanak és hogy kutassák?
Ha valaki kutatni akart, akkor nem szóltak bele, hogy mit kutasson, hogy kutasson. Megvolt az embernek a szabad választási lehetősége. A felszereltségről azért ne beszéljünk, mert az gyenge volt. És ami nehéz volt, az, hogy nehéz volt hozzájutni a szakirodalomhoz, külföldi szakirodalomhoz. De annak is meg lehetett találni a módját. Az ember levelezni meg kell tanuljon, és úgy levelezzen, hogy az senkinek se szúrjon szemet, még a politikának se. se, úgyhogy meg lehetett találni a módját. Én ugye annak idején készítettem a dolgozataimnak nagy részét, a doktori disszertációmon is abban az időben készítettem, amikor nem volt olyan egyszerű külföldi szakirodalomhoz jutni. Én pedig hozzájutottam Kanadától elkezdve Új-Zélandig mindenfele, Ausztrálián keresztül, Norvégiától, Olaszországig, vagy Dél-Amerikáig, vagy Dél-Afrikáig, ilyen levelezés útján. Megtaláltam egy ilyen formulát, és azt én sokszorosítottam, és küldtem el, ugye, ha láttam valahol egy könyvben egy olyan cikket, ami érdekelt, utána néztem a szerzőnek, és küldtem a szerzőnek egy ilyen levelet, és így jutottam hozzá a szakirodalomhoz. Tehát hozzá lehetett jutni nehezebben. Ugye most már könnyűbb, megnyomok egy gombot, és előbe kerül az a szakirodalom, amire éppen szükségem van. Annak ide nehezebb volt, de nem volt lehetetlen. Persze, hogy a levelezésemet azt követték, viszont soha nem kértem olyasmit, és nem küldtek nekem olyasmit, ami ártott volna az államnak, vagy akárkinek, úgyhogy nem volt kellemetlenségem.
Épp azt akartam kérdezni, hogy mennyire kellett rejtjelesen kommunikálni, hogy ne tudják, hogy miről beszélgetünk, mert mindent annak idején elolvastak és monitorizáltak.
Konkrétan kellett kérni, kérem, ezt a dolgozatot kérem, ez és ezért. Márpedig én kimondtan szakmai dolgokat kértem.
Mennyire volt kollegiális a viszony a kutatók között? Segítették egymást? Mert bizonyára mindenkinek megvolt az a kis szelet, amivel foglalkozott, de hogyha valakinek kellett a segítsége vagy a szaktudása, akkor lehetett-e kapcsolatot kialakítani a kollégával, vagy kellett mindenkitől tartani? Mi volt abban az időben a helyzet?
Lehetett, csak ismerni kellett az embereket. Az ember emberismerő volt, akkor tudta, hogy kihez fordulhat egy bizonyos kérdéssel. És ha olyan kollega volt, akiről nem bízott meg, az elkerülte, nem fordult hozzá olyan kérése, ami esetleg neki szemet szúrt volna. Meg kellett válogatni. Kellett azért vigyázzon az ember.
A 30 évvel ezelőtti rendszerváltás után még aktívan foglalkozott a talajokkal. Már jobbak voltak a körülmények, vagy másak voltak a körülmények?
Talán ezt az utóbbit mondanám, mások voltak a körülmények. Én már kevesebbet foglalkoztam a talajokkal gyakorlatilag, hanem akkor már inkább az oktatással, és akkor inkább a diákjaimat igyekeztem olyan irányba igazítani, hogy ők is állhassák meg a helyüket. Úgyhogy inkább az emberanyaggal foglalkoztam, és azt kellett valahogy így modelláljam.
Van elégséges szakember a területen?
Nincs. Talajtani területen nincs, nagyon kevés van. Úgyhogy én mondom, hogy a romániai magyar talajosok között én az első 10-ben vagyok, mert nem vagyunk többen 15-20-nál.
Mi lesz egy idő után, hogyha így fogynak a szakemberek?
Nem lesz jó.
Nincsen utánképzés, vagy mi a hiány oka?
Nincs utánképzés. Utánpótlás lenne, hogyha képzés volna. Valahogy elsikkadt, elfelejtkett. Az, hogy a talaj mit jelent a növények életében és a növénytermesztés szempontjából. És az egyetemeken is kicsit háttérbe szorult a talajtan képzés. Na most már vannak kivételek. Én örvendek annak, hogy a Szapiencián, itt a marosvásárhelyi kertészmérnöki tanszéken egy olyan ember került, aki tanítványom, és meg vagyok győződve, jó csinálja, és a jövő kertészmérnököket jó irányba fogja terelni, a talaj megismerés fontosságát ki fogja mindig hangsúlyozni, és akkor olyan szakemberek kerülnek ki a keze, akik nem feledkeznek meg arról, hogy a növénytermesztésnek az alapja mégiscsak a talaj, sokáig az is marad.
Annak idején nehéz volt publikálni tudományos munkákat? Mert hallottuk az archív felvételen is, hogy megjelentek tudományos munkái itt, ott, amott. Mennyire volt ez körülményes?
Meg lehetett találni a módját annak, hogy publikálni az ember. Hazai folyóiratokban, föltétlenül nyugati folyóiratokban már nehezebb volt, legalábbis olyanoknak, akiknek nem adatott meg az, hogy járja a külföldet és kongresszusokon részt vegyen. Engem is például legelőször 85-ben engedtek ki nyugatra, ha bár volt meghívásom többször is, többfelé, sőt, amerikai ösztöndíjat is ajánltak fel nekem egy amerikai egyetemre, de szóba se jöhettem, amikor ugye útlevelet kértem volna. De voltak olyanok, akik járhattak, hogy aztán ezek közül sokan fel is használták okosan, értelmesen, és voltak, akik politikai pályafutásukat próbálták ezzel előtérbe helyezni, és nem pedig a szakmait. De volt, aki szakmailag kihasználta.
És azt valaki átnézte, mielőtt nyomtatásba került? Tehát egy idősebb kutató, vagy rangban egy nagyobb kutató, vagy dr. Jakab Sámuel azt mondta, hogy én ezért felelek, én ezt kiküldöm, és akkor leközölték.
Az én esetemben leközölték. Persze, hogy voltak azért kellemetlenségeim is, de nem voltak annyira súlyosok, hogy na, megjelenhettek. Mindegy 120 publikációmból 38 külföldi lapokban jelent meg, de ennek azért nagyobb része az utóbbi években, tehát az utóbbi 30 évben, azelőtt kevés.
Szükségszerű, hogy az ember jelen legyen külföldön is ilyen tudományos munkákkal?
Föltétlenül. Igen. Itt teremtődnek meg a kapcsolatok. Sokszor a folyosón való beszélgetés többet jelent, mint magán a konferencián egy-egy előadás meghallgatása. Sokkal többre megy az ember, hogyha beszélget minél több emberrel. Tehát kialakul egy ismeretségi hálózat, és ismeretségi hálózat nélkül nehezebb. Nehezebb publikálni, nehezebb érvényesülni. Ha van ismeretségi hálózat, akkor sokkal könnyebb.
Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió meghívottunk dr. Jakab Sámuel talajtani tudományos kutató. Rohan az időnk, de még ejtsünk néhány szót az elismerésekről is. Lehet, hogy régebben nem osztották annyira sűrűn, de az utóbbi időben úgy érzem, hogy elismerték a munkáját.
Igen, kezdik el ismerni. Nekem a legnagyobb elismerés az, hogy 2015-ben megkaptam a Magyar Államtól a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Meg aztán volt egy ilyen, hogy Pro Facultate Horticulturae, ez a budapesti Corvinus Egyetemnek a legmagasabb elismerés jelentő díjaplakettje. Meg aztán voltak ilyen Erdély Múzeum Egyesület tiszteleti tagja, Mikó Imre emlékplakát Pro Agricultura Transilvániae, volt elismerésem.
A régi rendszerben valamilyen elismerést adtak a munkájáért? Mert akkor is bizonyára megérdemelte volna.
Egyedül itt talán a szülőfalumnak a díszpolgárával választottak. Ez az egyedüli régebbi elismerés, a többi pedig az mind későbbi.
Melyik a falu?
Száznádas, ahol ma már egyetlen egy személy van, aki még tud szászul.
magyarul se sokan tudnak azért.
De magyarul sokan tudnak, mert Tipéről sokan leköltöztek Nádasra, úgyhogy érdekes, Nádas szülőfalu, az a falu, ahol megnőtt a magyarságnak a létszáma az utóbbi időbe. Nem azért, mert sokan születtek, hanem leköltöztek Pipéről, a Nádashoz tartozó, községhez tartozó falu, még tiszta magyar falu volt, és onnan leköltöztek Nádasra, mert ott van az országút, könnyebb a mozgás, Segesvár irányába, Marosvásárhelyi irányába, Brassó irányába, és ezért ott megnőtt a magyarok létszáma. A szászok viszont eltűntek. Gyerekkoromban a szülőfalum lakosság 75%-a szász volt, 20%-a volt román, 5%-a magyar. Persze kifelejtettem a romákat, kb. Annyian vannak, mint a magyarok. A románok létszáma megnőtt, hiszen 45-ben, amikor a szászokot 44 őszén és 45 tavaszán, a szászokot 17 évtől 35-ig a nőket is, 45-ig a férfiakot elvitték a Szovjetunióba a munkára, ott voltak 6 évig, nem Málinki robotra, hanem Bársoly robotra vitték őket, helyükbe a Mócvidékről terítettek le románokat, és így megnőtt a románoknak a létszám, úgyhogy most ők vannak túlsúlyban, viszont a magyarság számbelileg megnőtt, de arányában nem.
Említette Samu bácsa, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem is elismerte a munkáját. Az lenne a meglepő, ha nem, mert a Sapientia Egyetem elindulása előtt volt Nyáradszeredában a konzultációs központ, amit vezetett Samu bácsi, és ott képezték 23 éven keresztül a most éppen tejébe dolgozó kertészmérnököket.
Nyáradszeredán 1993-tól működött a Budapesti Kertészet és Élelmiszeripari Egyetemnek a kihelyezett tagozata, később ugye Corvinus Egyetemé, sőt volt időközben Szent István Egyetem neve is, és akkor, amikor 2001-ben beindult Marosvásárhelyen is a Sapientia, ugye csak műszaki tagozatok, és talán volt valami társadalomtudomány is, akkor valakinek felötlött a gondolata, hogy kertészetet is kellene, és hogy a Nyáradszeredait helyezzék át oda. Nem az lett a vége, hanem felkértek engem, mint aki a nyáradszeredai kertészeti oktatást vezettem, és ott tanítottam is, hogy állítsam össze a Sapientián indítandó okleveles kertészmérnöki szaknak a dossziéját. Nekem júliusban hozták tudtomra, 2001 júliusában, hogy december 31-ig tegyem le az asztalra, amennyiben ezt nem teszem, akkor megvonják a nyáradszeredai oktatástól a támogatást. Hát én december 14-én letettem a dossziét, úgyhogy az akkreditációs bizottság elfogadta minden módosítás nélkül. És akkor így kerültem oda, én vezettem az elején, amikor beindult 2002-ben indult be, 2002 őszén a kertészmérnöki tagozat. Már jeleztem akkor is a dékánnak, Hollanda dékánnak, én csak addig vezettem, ami kialakul egy olyan tanári kar, mely át tudja venni, és tulajdonképpen egy kertészmérnöki szakot nem én talajosként kell vezessem, hanem egy szakember. Ajánltam Tisz Rezsőt, kertészmérnököt merem állítani, hogy Erdély egyik legjobb magyar kertészmérnöke. Így én másfél évig irányítottam, aztán átvette Tisz Rezső. És aztán utána következtek a többiek. Ami engem örömmel tölt el, az, hogy a Sapientián a kertészeti tanszék vezetője volt tanítványom, aki Kolozsváron is tanítványom volt a Bábesbolyai Egyetemen, majd miután végzett doktorát, és ő került a helyemben, Fazekas Csaba, aki meg vagyok győződve, vagy egy nagyon jó szakember.
Néhány szóba mondjuk el a könyveket is, mert azért nem csak ilyen tudományos munkákat publikált, hanem jó pár könyve is megjelent. Mindenik talajtani témában, vagy vannak más kiadványok is?
Nem kimondottan talajtani, de van talajtani. Az első könyvem Életünk és a termő talaj. Aztán van talaj és környezet, termőföldünk az östelevény, életünk forrása a termőföld. Ezt közösen írtam Füleki Györggyel a többnyelvű talajfogalomtár, tehát egy négynyelvű fogalomtár, ugye a talajtani fogalmak, magyar és román nyelven, kicsit bővebben, azon kívül angol, francia, orosz és német nyelven csak maga a fogalom, de a könyv végén van egy lemez, és azon vissza lehet keresni. Arra nagyon büszke vagyok. Aztán persze szükségparancsa, tehát írtam sokat a nyáratszerző oktatásról. Társszerzője vagyok a Maros megye úti könyvének, Barangolás a Székelyföldön, meg Szabó Miklós történésszel, Csikenőfalva monográfiájához járultam hozzá valamilyen módon, úgyhogy elég sok irányú.
Most valami van folyamatban?
Folyamatban van, nem könyv, külön könyv, hanem a művelődésbe esedékesen megjelenjen. Nyárád mente kertészeti kultúráról írt tanulmányom. A lendület az már az én koromban alább hagy.
De sokan megirigyelhetnék azért.
Szerencsémre úgy látszik, hogy jó géneket örököltem, és majdnem 90 éves korom ellenére elég jól érzem magam.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a múlt héten elhangzott Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték, összesen 161 személy. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi vagy Csíkszeredai üzletében. A szerencsés Gábor Margit fenyédi hallgatónk. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik, a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk szobanövényt kap a cég jóvoltából, aki ápolhatja, ő Kovács Lajos Marosvásárhelyről. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Ma dr. Jakab Sámuel talajtani tudományos kutatóval beszélgettünk múltról és jelenről, a talajaink minőségéről. Műsorunk a 30 év remény sorozatunk szellemében készült. Kertbarátokkal legközelebb egy hét múlva, január 29-én jelentkezünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kedves hallgatóink, holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A csíkszeredai Endes Ábrahám család fogadja stábunkat. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szent Iván laborfalváról hallhatnak. Rádiózzanak akkor is velünk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra!
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.